Köszönjük azokat is, akik az elejétől fogva itt vannak, és azokat is, akik most jöttek el és megkapcsolódnak a sorozatunkban. Mindenki szeretné bátorítani arra, hogy meg lehet majd utólag rendelni az egész sorozatot. Érdemes végig hallgatni, mert bizonyos értelemben egymásra épülnek ezek a témák. És hát bízunk abban, hogy mindenkinek gyakorlati segítséget is tud majd nyújtani a minden napokban a stressz legyőzéséhez. Most a negyedik részhez érkeztünk, hogy átosadnánk a szót előadóknak.
A folytatásról
pedig majd a végén szeretnék szólni. Jó. Szeretnék majd folytatni egyéb témákkal is a jutani alkalmakat, majd a mai előadás után mondani kell őket.
Jó. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, akik ismét megtiszteltek az előadáson, és azokat is, akik újonnan kapcsolódtak be. A mai témánk egy nagyon-nagyon időszerű téma, a munkahelyi stresszről fogunk szólni. Szeretettel ajánlanám a Nyugalom szigete CD-nket, amit már volt is, aki vásárolt itt. A stressz, a túlhajszoltság, a szorongás ellen mit tehetünk, erről van egy kis rövid pár gondolat az elején, és utána a progresszív izomrelaxáció, hogy mi is ez, és a gyakorlatban ki lehet ezt próbálni. Nagyon jó ellazító gyakorlatok ezek, ami egy fél órás idő rászánással segít az éjszakai nyugalomban, vagy éppen a munkahelyen, ha feszültség ér bennünket, akkor annak egy-egy elemét is elő lehet venni, hogy segítsen megküzdeni a munkahelyi stresszel. 1800 forintba kerül. Most is hoztam játékokat, a régebbi játékok mellett, amit ajánlottam. A munkához, a munkahelyi stresszhez kapcsolhatók, hiszen nem egyszer volt, hogy meghívtak bennünket ilyen nagyobb cégekhez, hogy játszhassanak egy kicsit a dolgozók, a munkatársak, mert az rendkívül jól kikapcsol és ellazít, és átsegít a feszültségen. A gyerekekkel való játék is, és felnőttek egymás közötti játékához is kitűnő. Például egyszer a T-Mobilhoz hívtak meg bennünket Pesten, ilyen karácsony előtti akciójuk volt, hogy a munkatársak játszottak együtt, és nagyon jó pihentek ez alatt. A mai témánál a munkafüzet közepén is látható a sport, a mozgás is témánk lesz ma. Sajnos nem valószínű, hogy hosszabban fogok tudni róla szólni, ezt otthoni házi feladat lesz most is elolvasni, viszont nagyon-nagyon ajánlatos hozzá Göde Imre Mozogjunk okosan című könyve. Azért tudom ezt különösképpen ajánlani, mert nem csak azoknak ajánlható, akik fiatalok és fittek és készek arra, hogy lendületesen sportoljanak, hanem azoknak is ajánlható, akik már szeniorkorban vannak, és nehezebben mozdulnak, vagy akár kismamáknak is, és mindenkinek képekkel illusztrált anyag van benne, hogy segít a mozgásban, tehát ötleteket ad, segítséget jelent a mindennapi testedzésben. A mai témánk érinti a megélhetés kérdését. Reisinger János irodalomtörténész, kitűnő előadó kollégám írt egy könyvet, az a címe Élni miből? És ez egy elég jó, olcsó, megkapható, talán 400 forintos kis könyvecske, és aktuális kérdést vet fel, és aktuális módon is ad rá válaszokat, hogy miből lehet megélni a mai korban. Tehát ezt is szeretettel ajánlom. Az elcsendesedés és a nyugalom megtalálásában nagyon sokat segíthet, ha valaki szeret jó gondolkodókat olvasni. Már korábban ajánlottam Spurgeon könyveit, most pedig Pascalt ajánlanám. Pascaltól a Gondolatok című, ez egyik leghíresebb műve, összefoglaló kis gondolatok, kis gondolattöredékek ezek, amik rendkívül segítenek abban, hogy megtaláljuk az élet értelmét. Talán a múltkor is fölemeltem, de azt nem véletlen tettem, az Áldott kezek című könyvet egy orvos professzorról, aki első volt a szijámi ikrek szétválasztásában. Egy lendületes, lelkes néger orvos, hogy hogy küzdött meg a gyermekkorától kezdve azzal, hogy ő más, hogy faji megítéltetésben volt része, és hogyan találta meg a munkájában is, amit végzett, a mindennapi terhei között is a nyugalmat, a békességet. Mert egy igazán hajszás élet, el tudjuk gondolni egy agysebész orvosnak az élete. Hogyan talált ő nyugalmat? És akkor ugyanitt emelném fel az Agycsodálatos Öngyógyító Képessége című könyvet. Ezt nagyon már olvasták, és nagyon érdemes. Igen, érdemes, hogy a gondolkodásunk formálásában nagyon sok segítséget nyújt. És akkor még ezeket a pontokat. Vannak, akik a munkahelyi stressz leküzdésében olyan eszközökhöz nyúlnak, ami nem igazán segít, hanem éppen árt és leépíti az agyat. Ezért hoztam el, mert sokan épp a Bibliára szoktak hivatkozni, hogy ja, hát a bor a Bibliában is ott van, és hogy azt az Isten arra adta, hogy éljünk vele. Megdöbbentő írás a bor a Bibliában, és tudom ajánlani, hogy azoknak, akik ezzel szoktak példálózni, nekik is világos képet mutat, hogy vajon a Biblia milyen borról beszél, és mikor melyik bort említi. Hogy amikor az idegrendszerre ártalmas borról beszél, akkor vajon hogyan szól róla, és akkor, amikor pedig az egészségre hasznos mustról, amit mostanában préselnek szól, akkor az mire való, és a Bibliában hogyan is szerepel, mint Krisztus jelképe, és vajon melyik lehet az, ami Krisztus jelképe, az erjedt, vagy az erjedetlen szőlőlé. Tehát ennek egy nagyon jó kibontása ez a könyv. És közeledik a tél, ezért szeretettel ajánlom a télízei szakáskönyvet is, és ezzel együtt hirdetném, hogy itt a Bibliaházban főzőkör is van vasárnaponként. A legközelebbi az október 21-én mindennapi kenyerünk, vajon légüres, fehér vagy tartalmas barna. Erről lesz egy előadás, és gondolom kenyérsütéssel egybekötve, igen. Gyakorlati kipróbálás és megkóstolás lehetőségével. És az előző alkalommal már ajánlottam Chapman könyveit, külön kiemelném a mai témánkhoz is a kamaszokra hangolva, hiszen amikor már a legerősebb munkahelyi stressz időszakába kerülünk, akkor általában már nagyok a gyerekek, kamaszok. És abban az időben van, hogy már a munkahelyen is a kiégés időszakába lép egy családfő, vagy egy háziasszony, és akkor a legnehezebb a gyerekekkel is. Hogyan lehet átsegíteni a gyerekeinket a kamaszkoron, és hogyan lehet magunknak is úgy megélni azt az időszakot, amikor senkik nem vagyunk a gyerekeink szemébe, hogy mégis önértékelésünk legyen, mégis önbecsülésünk legyen, ne tiporjon sárba az anyaságunk, vagy az apaságunk gondolatában az, amikor a gyerekeink támadnak, hogyan lehet őket bátorítani, hogyan találhatjuk meg a tinédzsereknek a szeretet nyelvét, ebben ad segítséget ez a könyv. És még a picikhez, a kisebbekhez nem túl rég jelent meg Sós Attila feleségének, Szász Ágnesnek a könyve, Barangolások a szív országában címmel, nagyon kedves meséket, inkább kisiskoláskorú gyerekeknek írott meséket találhatunk ebben, amik tanulságosak, rövidek, könnyen elmesélhetőek, akár egy esti mesében is, és nagyon szép, felüdítő történetek. Ennyi reklám után akkor kezdjünk hozzá a mai témánkhoz. Munkafüzete mindenkinek van-e? Van-e, akinek nem jutott? Jó, akkor hozzákezdhetünk. Azt elmondhatjuk mindannyian, hogy a munkahelyi stressz fokozódik. Láthatjuk, hogy egyre nagyobb terheket hordoznak azok, akik dolgozók, akik munkába járók, és egyre nagyobb terheket hordoznak azok is, akiknek nem sikerül elhelyezkedni, és közben tudják, hogy a megélhetést biztosítani kell a családjuknak. Egy érdekes kutatást végeztek a, a munkával kapcsolatban, és azt figyelték meg, hogy a munkahelyi stressz legfőbb oka a kiégés. És ennek a hátterében egyfajta értéktorzulás figyelhető meg. Vajon mi számunkra a munka? A munka az, amit imádunk, amiért élünk. A munka egy állandó küzdelem, vagy a munka játék, vagy pihentető hely. Vajon hogy éljük meg a munkát? Emlékszem a szocializmus időszakában, amikor a szüleim bejártak a gyárba, ott pihenték ki magukat, hogy utána a kertben tudjanak dolgozni. Vajon ma is így van ez? Léphetünk egyet tovább. Tehát a fő probléma az értéktorzulás. Gordon Dahl figyelte meg, és így fogalmazta meg, hogy a legtöbb középosztálybeli amerikai, de mondhatnánk azt, hogy a magyarokra is jellemző, imádja a munkáját, dolgozik, amikor játszik, és játszik, amikor az imádat helyén van. Ennek következtében a dolgok értelme és értékei teljesen eltorzultak. Ez tehát az értéktorzulás. Gondolkodjunk el azon, hogy vajon nem uralja a munkánk az életünket. Miért is élünk tulajdonképpen? A munka számunkra az egyetlen cél, az előrejutása a munkahelyen, vagy a főnökünknek való megfelelés. A munkám nem tereli el teljesen a figyelmemet a családommal, vagy a barátaimmal való kapcsolatomtól. Mi számunkra a munka? Tekintsük át akkor ezt. Mert hogyha a munka uralja az életünket, hogyha az első számunkra, hogy megfeleljünk a munkahelyen, és teljesen eltereli a figyelmünket a családunktól, a barátainktól, elmagányosít, eljuthatunk a kiégésre, ami egy nagyon ismert szó ma már, a munkahelyi kiégés. Íme egy kiégett ember. Nézzük meg tehát, hogy mi maga a munkahelyi kiégés. A munkahelyi kiégés olyan meggyengült pszichológiai állapot, amelyet a folyamatos munkahelyi stressz okoz. Ennek a következménye kimerült energiatartalékok, csökkent ellenállóképesség a betegségekkel szemben, megnövekedett elégedetlenség és pesszimizmus, megnövekedett távollétek a munkahelyről is, csökkent hatékonyság a munkában. És kérem is, hogy lapozzuk föl a munkafüzetünk harmadik oldalát, és itt tudjuk beírni, hogy miben áll tehát a munkahelyi stressz. Egyébként a gondolatot Wenningra és James Bradleynek a könyvéből vettük, akik a munkahelyi kiégést dolgozták fel. Az első, ahova be tudjuk írni, az első pontba, a harmadik oldalon, kimerült energiatartalékok. A második, csökkent ellenállás a betegségekkel szemben. A harmadik, megnövekedett elégedetlenség és pesszimizmus, ami úgy látszik nem csak magyar betegség, hanem mindenütt jellemző a világon. És a negyedik, megnövekedett távollétek, csökkent hatékonyság a munkában. Miután ezt beírogattuk, szeretnék három példát hozni rá, és akkor meg tudjuk figyelni, hogy hogyan jelentkeznek ezek. Krisztina 35 éves, két gyermekes családanya. Az egyik közeli általános iskolában énekzenét tanít. Krisztina napja reggel úgy kezdődik, hogy ebédet készít a gyerekeinek és elfoglalt férjének, és mivel a reggelit nagyon fontosnak tartja, elkészít egy kiadós reggelit is. Mire a családja elmegy, Krisztinának fél órája marad, hogy felkészüljön az iskolai munkára. Aki tanít, ismerős lehet számára. Az osztályteremben különös nyomást gyakorol rá az a szándéka, hogy a gyerekeket megtanítsa szépen énekelni, miközben már azon gondolkodik, hogyan szakítson időt arra, hogy felkészüljön a következő iskolai programra. Minden rendben volt egészen addig, amíg nem kaptunk egy új igazgatót, mondja Krisztina. Ezután néhány hónap alatt elkezdtem kiégni. Úgy éreztem, állandóan néz engem. és hibát keres a munkámban. Soha nem volt egy jó szava hozzám. Valahányszor segítséget kértem, úgy tett, mintha zavarnám. Krisztina végül meggyűlölte a munkahelyét. A tanulók eredményei is tükrözték Krisztina vívódását, és még a tanév vége előtt kilépett. Mi okozta nála a kiégést? Ki mit gondol? Mitől égett ki Krisztina? Ez az ének tanárnő. Igen? Igen, a megfelelés kényszere. Tehát az új főnök, így van, nagyon jó. A következő. Robert 2 éven keresztül egy nagyvállalat ingatlan ügynöke volt, amíg egy új, kis vállalat meg nem környékezte. Robert úgy érezte, számos lehetősége van az erőlépésre az új vállalatnál. A recesszió azonban az ingatlan piacra is hatással volt. Milyen ismerős mai kép. Mivel ő volt a legújabb dolgozó, Robert tudta, hogy az állása veszélyben van. Hosszú, kemény órákat dolgozott, hogy biztos eredményeket tudjon felmutatni. Családi élete megérezte a kárát. Feleségével többet veszekedett, mint valaha életében. A gyerekek is állandó nyűg voltak a számára. Majd gyengélkedni kezdett. 3 év kihagyás után újra elővette a cigarettát. Ezt a tempót 2 hónapig tartottam, ismeri el Robert. Utána feladtam. Teljesen kiégtem. Depressziósá, kibírhatatlanná váltam. Lehetetlen volt velem együtt élni. Utáltam reggel munkába menni, de nem tudtam otthon maradni, még a szabadnapjaimon sem. Ez is ismerős. Találkoztunk ezzel is, aki hajt, és nem tud megállni, és végül már a családjától is elidegenedik. És a harmadik, akiről szólunk, János. Ő egy építőmunkás volt, egy vízi erőműnél dolgozott, és minden reggel korán kelt, hogy időben elérje a munkásokat szállító autóbuszt. Az út 3/4 óra volt, utána átöltözés, majd újabb 1/4 óra az erőműig. Az erőművet már 1 éve építették, amikor János oda került. Néha erőmű ellenes jelszavakat hangoztató környezetvédők, tüntetők jelentek meg a gát közelében. János haragudott ezekre az emberekre, akik nem látták be, mennyire fontos ez a munkahely az ő számára, hogy eltartsa a családját. János egyre több hírt hallott arról, hogy a vízi erőművek hogyan pusztítják a környezetet. Úgy érezte, szomszédai rosszallóan néznek rá. Valahányszor munkába megy. Megválaszolatlan kérdései éjszakákon át nem hagyták aludni. Vajon egy olyan ügyet támogat, amely sem az ő, sem a mások érdekeit nem veszi figyelembe? Vajon mennyire biztos a munkahelye? János kezdte észrevenni, hogy valami marja a gyomrát, amikor reggel munkába megy. Amikor főnökének megemlítette, ő egyszerűen azt válaszolta, mindenki túljut rajta, majd te is túlteszed magad. Itt mivel találkozunk, melyik fajta kiégéssel? Mikor azt érzi, hogy olyan dologért dolgozik, ami hiába való, vagy nem helyes, tehát elégedetlenné válik, belekeseredik. És most nézzünk egy olyan példát, amit közösen fogunk átgondolni. Ha munkahelyről van szó, ugyanis gyakran irodahelyiségekre gondolunk, vagy a gyárban dolgozó emberekre, de vannak olyan munkák, amik otthon vannak. Hogyan befolyásolja a munka okozta kiégés egy háziasszony életét? Nézzük át a felsorolt példákkal, a felsorolt lehetőségek alapján. Mit jelent, mi történik akkor, ha kimerülnek az energiatartalékok egy háziasszonynál? Mi történik abban az otthonban, ahol nincsen elegendő energia az otthoni munkák elvégzésére? A hétköznapi munkák, a mosás, a főzés, a takarítás, a vasalás, a gyerekek ellátására. Mi lesz a lelki gondoskodással és törődéssel, meg a vigasztalással egy olyan családban, hogy az asszony a kiégés felé lép, mert kimerülnek az energiatartalékok. Második, csökkent ellenálló képesség a betegségekkel szemben. Van-e itt a férfiak között, aki átélte már, amikor beteg volt a felesége, és neki kellett mindent elvégeznie otthon? Mit jelentett ez, milyen nagy terhet rótta a családfőre, hogy ez elvégezni a munkahelyi feladatait is, és elvégezni otthon is minden feladatot? Önök tudják igazán, hogy mit jelent az egészség, milyen fontos és milyen nagy érték. Mi a helyzet a megnövekedett elégedetlenséggel és pesszimizmussal? Amikor házi sárkánnyá válik otthon a feleség, mert nem bírja elviselni az állandó terheket. És mivé válik olyankor a családi élet, amikor dühöng, kiabál, feszült a feleség, mert elégedetlen. Nem segítenek neki eleget, úgy érzi. És mi van akkor, hogyha az elégedetlenség megnövekedett távollétekhez vezet? Elszalad a mamához az asszony, vagy úgy érzi, hogy itt már kibírhatatlan. Ma ezt a távollétet világméretű járványnak tartjuk, és úgy hívjuk, hogy válás, hogy oda vezethet. Ezeknek a hátterén látjuk, hogy milyen fontos a munkahelyi kiégés témájával foglalkozni, akár csak a családon belül is. De gondoljunk arra, hogy mit jelent mindez egy főiskolai hallgató életében. Mit jelent ez egy forgalmas kórházban dolgozó ápolónő életében, egy rendőr életében, egy állandó határidőkkel dolgozó újságszerkesztő életében, vagy egy lelkész életében, aki folyamatosan mások problémái meghallgatásában él, és vajon mit jelent, ha ő pesszimistává, megkeseredetté válik, hogy tud úgy ilyen munkát végezni. Mindannyian szembesülünk tehát a munkahelyi kiégés kérdéskörével. A kérdés az, hogy hogyan birkózhatunk meg vele. A kiégéssel való megbirkózáshoz három lépés szükséges. Az első, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy mi a kiégés. Ezt már meghatároztuk, hogy a kiégés az, amikor megkeseredünk, tehát felsoroltuk az előbbi témában. A második, tudnunk kell, hogy honnét ered, mi okozza a kiégést számunkra. És a harmadik, megérteni, hogy miként hat ránk, és hogy át fogjuk tekinteni a kiégés lépcsőfokait. A munkahelyi stressz öt formáját tekintjük át, így fogalmazott ez a Venigna Spreadley és munkatársa, hogy ez öt holdbiztos tipp a munkahelyi stressz kialakulásához. És egy olyan képet vetítettünk be, ami a holdbiztos kimerüléshez vezet, meg az idegi kikészüléshez, amikor valaki hajtja magát és dolgozik, és körülötte ott vannak a különböző menedzserek, ismerős kép, ugye? A humán erőforrás, a marketing, a logisztikai, a biztonságtechnikai, az IT, a project, a PR, a termékfejlesztési menedzser és a belső ellenőr. Sanyi pedig dolgozik Getsel, igen. Léphetünk tovább. Az első, az öt lépésből a holt vágány. Munkafüzetünkbe is be tudjuk írni, hogy ahhoz, hogy teljesen kiégve érezzük magunkat belülről, vagyis meghalljunk belülről, az első holt biztos tipp a holt vágány. Mit jelent a holt vágány? Ez az a pont, ahol túl már nincs lehetőség az előlépésre, az előrelépésre, az előléptetésekre, a jutalmakra, a fizetésemelésekre. Amikor olyan munkahelyre kerülünk, ahol egy sor számunknál képzettebb, tehetségesebb ember dolgozik, vagy olyan helyre, ahol nincsenek kihívások, lehetőségek, korlátozottak, és ez elégedetlenséghez vezet. Holtvágányokkal akkor is találkozhatunk, amikor nincs megoldás. Nincsenek kihívások, rutinossá válik a munka, és az unalom elégedetlenséghez vezet. Vagy holtvágány az is, amikor nincs megoldás a problémákra egy munkahelyen. Például olyan helyen dolgozunk, ahol magas a zajszint, nem lehet megoldani, hogy azon változtassunk, az a zajszint akkor is magas marad. Vagy állandóan megszakítanak a munkánkban, tehát szeretnénk valamit folyamatában végezni, és szüntelen újabb és újabb telefonokat kell felvenni. Vagy a biztonságunk veszélyeztetett egy munkahelyen. Vagy az egészségünk veszélyeztetett egy munkahelyen. Ez mind-mind a holtvágány területére tartozik. A példán egy Tanár bácsit látunk, akit hívnak vissza a munkahelyére. A 1970-es években volt egy gazdasági válság Amerikában, amikor tömegével hagyták el a munkahelyüket a tanárok. És pár év múlva kicsit rendeződött a helyzet, és hívták vissza, hogy tanárokat keresünk, és nagy meglepetésükre a legtöbb tanár nem akart visszamenni dolgozni. És amikor ezt vizsgálták a pszichológusok és kutatók, stresszkutatók, rájöttek, hogy azért, mert egy munkahelyen semmi lehetőség nincs a tanári pályán előlépésre, előrelépésre. Mert milyen előrelépése lehet mondjuk egy tanítónőnek, esetleg lehet egy csoportvezetője, vagy ha nagyon sokat dolgozik, lehet egy igazgatóhelyettes, de nagyon sok előrelépés nincs, és anyagilag sajnos nem egy megbecsült munka, mert úgy gondolják, hogy akkor is becsülettel dolgozik, hiszen szereti a gyerekeket. Mert ezzel nagyon sokszor visszaélnek, és meglepetésükre a tanároknak az egy negyede sem tért vissza, amikor pár év múlva hívták vissza őket a munkába, mert nem volt előrelépési lehetőség és anyagi megbecsülés. A következő holdbiztos tipp a munkahelyi kiégéshez talán ismerős, ez a határidők. Ez az a behatárolt idő, amelyen belül a feladatainkat végre kell hajtanunk. Nagyon sok embert rendkívül meg tud terhelni a határidők kérdése. Most egy olyan példát mutat a kép, ami nem csak azokat a határidőket jelöli, ami egy munkahelyen, egy gyárban vagy egy cégnél van, hanem olyan határidőket is, ami otthon van. Hiszen aki családban él, az jól tudja, mit jelent, amikor az ébresztő óra pontosan 6-kor csörög, és akkor minden feladatot gyorsan el kell végezni. Fölkészíteni a gyerekeket óvodába, iskolába, rohanni, hogy időben odaérjenek. Hogyan is zajlik le egy ilyen határidőkkel teli reggel? Egy pici példát olvasnék. Apa az első a zuhanyzóban, a gyerekek megágyaznak és rendet raknak a szobájukban. Aztán ők is mehetnek zuhanyozni. Mire mindenki megmosdott, anya már a konyhában van, készíti a reggelit. Apa már felöltözve megjelenik a konyhában és segít az ebéd előkészítésében. Milyen rendes apa. A reggel is pontosan 7-kor kezdik el. A gyerekek aztán apjukkal együtt az utolsó percben kerülnek az ajtón kívül, és még éppen elég idejük van arra, hogy elérjék a 7:25-ös buszt, ami az iskolába viszi őket. De aztán ott vannak még azok a határidők, hogy a gyerekeket fodrászhoz vinni, a zeneórára vinni, a sportórára elvinni őket, és a rengeteg külön óra és külön program, és ott vannak a szülői értekezetek, és sorolhatnánk, mennyi határidővel él az, aki gyerekeket nevel és családban van. Természetesen nem csak ezek határidők, nagyon komoly határidők vannak munkahelyeken is, amikor el kell készíteni egy jelentést, amikor le kell adni egy kéziratot az újságíró szerkesztőnek. Nekem van egy nagyon kedves ismerősöm, akit a határidők terheltek meg annyira, hogy végül teljesen összeomlott, ugyanis ő újságíró. És hát az a legmegterhelőbb munkák egyike. Ha jön egy új, friss hír, akkor még éjszaka is bekapcsolva kell tartani a telefonját, hogyha rátelefonál a főnöke, akkor fél órán belül cikket kell írni abban a témában. És nincs este is nyugalma, kötelező akkor is készenlétben lennie, és a határidőre teljesíteni az új és új cikkeket. Bele lehet betegedni a határidőkbe. Nézzük a következő holt területet, ez pedig a holt terhek. A holt terhek, ezek azok a nyomasztó terhek, amelyek szakadatlan feszültséget jelentenek. Miben áll a holt terhek? Ha túl sok a munkája ahhoz, hogy egymaga belátható időn belül elvégezze. Ha mindig határidőre kell dolgoznia még otthon is. Ha képtelen a vállalat alkalmazni azt a munkaerőt, akire önnek feltétlenül szüksége lenne. Úgy megy munkába minden reggel, hogy tudja, talán ma kapja meg a felmondó levelét. Olyan munkatársai vannak, akikkel úgy tűnik képtelen együtt dolgozni. Komoly döntések miatt vívódik. Stressz hatásnak érzi csak ezeket hallani is, amit most felsoroltam. Ezek a kérdések azokat a munkahelyi problémákat érintik, amelyeket holt terheknek nevezünk. Ezek azok a súlyos sötét felhők, amelyek a feje fölött csüggnek. Eltakarják a bátorítás és remény napsugarát. A holt terhek olyan problémák, amelyeket meg kell szüntetnünk. Hogy hogyan, erről fogunk még szólni. Tehát a holt terhek azok a problémák, amikre nincs megoldás. Olyan nyomasztó terhek, amik szakadatlanul feszültséget okoznak. A következő holt terület a holt fáradtak. Ez nem azt jelenti, hogy mi fáradtak vagyunk a munkahelyünkön, hanem van egy olyan munkatársunk, aki mindig holt fáradt, és semmit nem kezdhetünk vele, és minden összes munkát helyette kell elvégeznünk. Ők azok a lusta, letargikus dolgozók, akik soha nem csinálnak semmit, így önkénytelen elvégezni helyettük az összes munkát. Dolgozik valaki ilyen holt fáradtal? Elég megterhelő ilyen emberrel együtt dolgozni. Az utolsó, az úgynevezett holtpont. Ja, bocsánat, lesz itt egy kis film. Nézzük meg, a holt fáradtakra lesz egy kis film. Reméljük, hogy sikerül bemutatni. Jó. A holtpontok az utolsó. Ezt úgy mondhatnánk, ilyen tudományosan megfogalmazva. Két hajthatatlan erő szembenállásából eredő feszültségek. Egyszerűbben ön és a főnöke. Az az ütközés, ami a főnök és a beosztott között van. Erről lesz majd hosszabban szó, és most még egy kis film, hogy oldjuk, hogy milyen is ez a holtpont. Tehát a holtpont főnökök, akikvel álló háborúban vagyunk, és szüntelen feszültséget jelent az egymással való találkozás is. Nézzük most meg a holtpont főnökök öt típusát, kik ők. Az első, ezt is írhatjuk a munkafizetünkben, a rabszolgahajcsár. Ő egy zsarnok ember, aki úgy gondolja, hogy csak az a jó főnök, aki kemény. Erőszakoskodik, kiabál, követelődzik, fenyegetődzik, toporzékol és ordít. Hát a viselkedésével nagyfokú hiányzást és munkaerőfogyást idéz elő a munkahelyen. Kinek sikerült ilyen rabszolgahajcsárral találkozni a munkahelyén? Nekem sikerült, volt egy ilyen főnököm. Én akkor voltam még 10 éves, első munkahelyem egyike volt. Éppen érettségire készültem így munka mellett, és mikor meglátta a történelem könyvet a kezemben, akkor az úgy repült be a szekrény mögé, és azt mondta, hogy itt nem tanulunk és nem okosodunk, ez nem olyan munkahely. Erre szükség van, itt mindenki marad az, ami. Egy rettenetes, üvöltözős ember volt, és tényleg jó sokszor megbetegítette azokat, akik vele együtt dolgoztak, bele lehet betegedni az ilyen embernek a főnökségébe. A következő, a második típus, ő a szótlan főnök. Ő az a személy, aki nem tud kommunikálni. Nem volt itt az előző előadásunkon. Nem mondja meg azt se, ha jól, de azt se, hogyha rosszul végezzük a munkánkat. Egyáltalán semmit sem mond. Hamarabb tudunk meg dolgokat az újságból, mint az ilyen típusú főnöktől, mert nem kommunikál velünk, nem beszéli meg, hogy mit, hogyan végeztünk. Nagyon megterhelő ő is. Következő holtpont főnök a válveregető. Az első nap csodálatosan telik egy ilyen főnök mellett. Úgy érezzük, hogy bátorított bennünket, hogy biztatott bennünket. Az a jelszava, hogy ne legyen semmiféle konfliktus, nem kell túl precíznek lenni, ne csináljunk nagy terveket, ne panaszkodjunk, és ne próbáljunk meg semmin változtatni. Mi a probléma vele? Az ilyen főnökkel az a probléma, hogy nincs határozott vezetés. Azt se tudjuk, mit csináljunk. Semmit nem tudunk, hogy jó, rossz, ahogy végezzük a munkánkat. Hasonló a szótlanhoz, de ő mindig beszél, csak bátorít, de nem vezet egyértelműen. A másik problémánk, Gyuri, az a bűntudat, hogy nem szeretünk egy ilyen kedves fickót, aki ennyire rendes és aranyos, és még nem tudjuk szeretni, mert egyszerűen hiányzik a határozott vezetés. Egy főnök azért vezesse, irányítsa a dolgozóit, mert különben nem tudják, hogy mi a feladatuk. A következő holdpont főnök, talán találkoztunk vele, ő az aktív nyugdíjas. Jó úton van a nyugdíj felé, vagy már éppen nyugdíjazták, vagy rövid idő múlva nyugdíjazni fogják. Egy-két hónap vagy éve van már csak hátra. Minden egyes döntésében a biztosra megy, meglepő ügyességgel osztja szét a munkát, nagyon sok kutatást végez, de kevés munkát. Egyedüli célja a túlélés. Ezért a mottója az, hogy ne zúzz szét a rendszert. Talán ő is ismerős holdpont főnök tud lenni. Van egy olyan holdpont főnök, aki pedig a legmegterhelőbb, azt hiszem mindezek között, ő a kritikus. Ő az, akinél azt tudjuk mondani, hogy nem keresek annyit, hogy ilyen bánásmódban részesüljek, mert semmit sem csinálok jól, mindenbe beleköt, semmit nem felel meg neki. Állandóan elégedetlen. Nem gondolja át a kritikus, hogy az igazi jó munkát nem akkor végzik a dolgozók, hogyha kőkeményen kritizáljuk őket, hanem hogyha bátorítjuk őket. Van még egy típus, őt most nem látjuk itt. Igen, tehát az emberek akkor hajlamosak a munkájukat jobban végezni, ha megdicsérik őket, és nem akkor, ha kritizálják. Az a főnök a sikeres, aki észreveszi és megdicséri, ha a beosztottja valamit jól csinál. Még ne lépjünk tovább, mert van még egy típus, ezt szerintem érdemes fölírni, ő az úgynevezett megosztó főnök. Egy ősi elvet használó főnök, aki azt mondja, oszd meg és uralkodj. Mit csinál? Mindig kiválaszt egy kedvencet a munkahelyen, és őt fényezi, dicséri a másik előtt. Lehet, hogy miközben az nincs ott, akkor meg a másikat fényezi a másik előtt. És így éri el, hogy állandó feszültségben van a munkatársi kör, és közben ő a babérjain ül. Tehát rendkívül megterhelő ilyen munkahelyen dolgozni, ahol a kedvenceket dicsérgetik előttünk. Nagyon-nagyon kellemetlen. Tehát az is rossz, hogyha nem dicsérnek, de az is rossz, hogyha valaki más dicsérnek, de engem meg sohasem. És most következik egy kedves kép, az önértékelés. Az emberek tehát akkor hajlamosak a munkájukat jól végezni, ha megdicsérik őket. De ne felejtsük el, hogy a főnökök is emberek, nekik is szükségük van néha arra, hogy bátorítsuk őket, mint beosztottak, mert néhány dolgot meg lehet azért a főnökön is dicsérni, hiszen ők is épp úgy emberek, mint mi. Meg lehet dicsérni, hogy most csinosabban érkezett, vagy most elegáns a nyakkendője, vagy most ezt a munkát milyen jól osztotta szét, de azért mi nem azért járunk erre a stressztanfolyamra, hogy a főnökünket tudjuk dicsérni, hanem azért, hogy a saját stresszünket tudjuk kezelni, és ebben szeretnénk segíteni, hiszen ezek az úgynevezett holt területek, ez az öt nyomás munkahelyi kiégéshez vezet, és a mi életünket terheli meg. Még egy bátorítás az önértékelés mellett, hogy bátorítsuk egymást is. A Bibliában van egy nagyon szép rész, Ézsaiás próféta könyvében. Ott azt olvassuk, hogy a munkások, ahogy együtt dolgoznak, azt mondja az egyik a másiknak, hogy ki társát segíti, és barátjának azt mondja, légy erős, és bátorítja az ötvös a kalapáccsal simítót, és azt mondja, jól van az. Tehát legyen közöttünk is olyan összhang munkatársak között is, hogyha a főnöktől nem is kaptunk bátorítást, de egymást megerősítsük. Mert sokszor az átsegíthet a munkahelyi feszültségeken, hogyha egymást dicsérjük. És ha éppen egy megosztó főnökünk van, akkor megtehetjük azt, hogy egymást dicsérjük a főnök előtt. Milyen jól oldotta meg ezt a feladatot a munkatársam. És akkor talán ő is megdicsér engem, hogy én milyen jól oldottam meg azt a feladatot, és meglepődik a főnök, hogy most nem tudott bennünket szétosztani, hanem megerősödtünk, és éppen egymással. Következő tehát a munkahelyi kiégés lépcsőfokai, a kiégéshez vezető öt lépés. Az első, amivel találkozunk, ez még nem kiégés, ez éppen az, ami még a legideálisabb időszak, ez az úgynevezett szerelemből ismerős, vagy házasságból ismerős mézes hetek időszaka. Nem az én nevemről kapta. Amikor valaki sokáig keményen dolgozik, soha nem érzi magát fáradtnak, öröm számára a munka, boldogan megy be a munkahelyre, szívesen végzi a feladatát, és úgy érzi, hogy megtalálta a helyét. Említenék egy példát. Egy gyors korcsolyázó csapat edzője, Fred North, közel 20 éve végzi ezt a munkát, és egyes csapatai országos bajnokságot nyertek, és amikor egy riporter megkérdezte tőle, hogy hogyan áll a munkájához, akkor azt mondta, hogy ez egy szerelmi kapcsolat. Szeretem a munkámat, azt csinálom, amit mindig is akartam, és boldog vagyok, hogy ezt végezhetem. 20 év után is épp olyan szerelemmel szereti a munkáját. Viszont vigyázzunk, mert ebben az időszakban is, amikor a mézes hetek időszakát éljük át, azért csak használjuk az adaptív energiánkat, csak használjuk az életerőnket, és vigyázzunk arra, hogy ne terheljük túl magunkat még ebben az időszakban sem, amikor örömmel végezzük a munkánkat, hogy másra is maradjon időnk, nem csak a munkánkra. A második, a munkahelyi kiégés első lépcsője az úgynevezett üzemanyag hiányos időszak. Amikor feléljük az energiatartalékainkat, valami történik, ami jelez számunkra, hogy figyelj, most már sok a szervezeted számára. A lelkesedés eltűnik. Kevesebbet teljesít. Hosszabb ideig tart elvégezni egy-egy munkafázist, amit addig gyorsan megcsinált, az most hosszabb időbe telik. És elhangzanak azok a mondatok, amik a pesszimizmusra utalnak, hogy ez itt nem fog működni. A fiatalabb munkatársakat egyszerűen lelövik, és azt mondják, ha te is olyan régóta lennél itt, mint én, akkor tudnád, hogy ez itt nem úgy megy. Vagy ezt már egyszer megpróbáltuk. Hallottuk már ezeket a mondatokat? Ismerős, tehát ez az, amikor elkezdődik. Ezek számunkra jelzések, hogy ideje figyelni a szervezetünkre, ideje figyelni az egészségünkre, mert már beléptünk abba az időszakba, ami a munkahelyi kiégéshez vezethet. A cinizmus, a fiatalabbaknak a ledorongolása, a kimerültség, a mások problémáinak a hordozásában. Amikor mondjuk egy lelki gondozó, egy telefonsegélyszolgálatos, vagy egy emberekkel foglalkozó védőnő, vagy asszisztens kezd belekeseredni a munkájába, akkor azt mondjuk, hogy kiégő foglalkozás. Tehát olyan fajta kiégést tapasztal, hogy már nincs olyan nyitottsága az emberek felé, nem tud olyan barátságos lenni. Vagy hosszabb ideig tart elvégezni valamit, amit azelőtt sokkal rutinosabban tudott elvégezni. Az üzemanyag hiányos szintet menekülési tevékenységek is jellemzik, hogy a szakadatlan stresszből kiszakadjon valaki. Például ilyen az, amikor valaki az alkoholhoz nyúl, vagy rászokik újra a cigarettára, vagy andaxint vesz be, vagy eleniummal él, vagy elkezd értelmetlenül vásárolni, vagy édességekhez nyúl, hogy egy kicsit túl bírja élni azt a nehéz napot. Egy kis csokoládé is befigyel. Ez mind-mind egy kicsit már jelzés számunkra, hogy vigyázzunk, mert a túlterhelés felé haladunk, a kiégés útjára léptünk. A harmadik szint az állandósult tünetek időszaka. Ez az az időszak, amikor a fizikai és pszichológiai tünetek gyakoribbá és kifejezetté válnak. Ez az időszak, amikor elveszítjük a barátaink iránti érdeklődésünket. Ingerlékenyek leszünk, feszültek leszünk, ha hazaérünk, akkor a gyereken töltjük ki, vagy a párunkon töltjük ki azt, hogy idegesek vagyunk. Az állandósult tünetek időszakában a fáradtság állandó kimerültségé növi ki magát, tehát mindig kimerültek, mindig fájnak az izmaink, elcsigázottaknak érezzük magunkat, a vállunk legörnyed, elveszítjük az érdeklődést a barátaink iránt, a hobbink iránt. Ez az állandó hát- és fejfájás, amit próbáltunk ott ábrázolni. Az emésztőszervrendszer kezdi felmondani a szolgálatot, gyomorpanaszok léphetnek fel. A bőrön kiütések, ekcémák jelenhetnek meg. A szív- és érrendszeri problémák is gyakran tünetei ennek az időszaknak. A szédüléses időszakok, a nehéz légzés, a szívdobogás, a vérnyomás ingadozás. És egyre jobban aggódunk a fizikai tünetek miatt is, ami még inkább pszichológiai tüneteket vált ki, a düh, a kirobbanás, a feszültség, a depresszió borít el, mint egy-egy dagályhullám, és úgy érezzük, hogy ezekből lehetetlen kiemelkedni. Ez már az az időszak, amikor különösen meg kell gondolnunk, hogy milyen úton járunk, és megkeresni a gyógyulás útját. Mert a következő lépés már nagyon közel van, ez pedig a válság időszaka. Amikor a tünetek kritikussá válnak, a problémák megszállottjai leszünk, pesszimistákká válunk, és úgy érezzük magunkat, mint egy csapdába esett állat. Megoldhatatlan tehernek érezzük a munkahelyi stresszt, és ez teljesen túlterhel bennünket. Innen már csak egyetlen egy lépés, a fejjel a falnak időszaka. Ezt a fejjel a falnak kifejezést a maratoni futók világából kölcsönöztük. Amikor a maratoni futók a 42 kilométert le kell, hogy fussák, akkor a szervezetből a glikogén, a cukor, az energia elfogy. És nem egyszer megtörténik egy maratoni futóval, hogy a cél előtt esik össze. Összerogy, és ez azt jelenti, hogy ki is esett a versenyből. A szervezetje teljesen kimerült, az energiatartalékait felhasználta, a testhőmérséklete 41 fokra is felszökik, rengeteg vizet veszít, a keringő vértérfogata lecsökken, és izombénulás következik be, összeesik, ájulás. Jár. Tehát ezt hívják a maratoni futóknál fejjel a falnak. Ez az, amit aztán átélhet az is, aki a munkahelyen terhelődik túl, amikor elveszíti az uralmat az élete felett. Ők azok az emberek, akikkel találkozhatunk a hajléktalanok között, mert teljesen tönkrement az életük. Ők azok, és nem egyszer az, hogy a munkahelyi kiégés vezetett odáig, és a családjukkal való rettenetes rossz kapcsolat. És ők azok, akik sajnos az utolsó pillanatban már talán azt a lehetőséget sem ragadják meg, hogy fölhívjanak egy telefonsegélyszolgálatot, hanem öngyilkosságot követnek el. Hogy ne történjen meg a mi életünkben ez a fejjel a falnak, és ne jussunk el ide, ezzel fogunk foglalkozni az előadásunk második felében, a kiégés megelőzésének 8 kontroll technikáját tekintjük át, de előtte egy kedves kis vicces filmmel a munkahelyi stressz fázisait tekintjük meg a gyakorlatban. Pimasz fiatal munkatárs. És jön a főnök. A nem létező gépen. Hogyan engedjük ki magunkból a munkahelyi stressz gőzét? Akik szeretik a meséket, nekik onnan idézem, a Szaffi meséjében van egy úr, aki a fején a szelepet kinyitja, és akkor kivegy a fejéből a stressz gőze. Itt, amit láthatunk kép, ez pedig a hűtővíz tartály, egy autóban ez a Ford hűtővíz tartály. Hát aki autót vezet, az tudja, hogy milyen az, amikor egy autóban felforra a hűtővíz, és akkor végre ki tudjuk nyitni óvatosan a szelepet, és kicsapódik, és felszabadul végre a szegény hűtővíz tartály, és utána tud újra működni az autó. Hogyan engedhetjük ki tehát a munkahelyi stressz gőzét? Nézzük meg akkor ezt. 8 tanáccsal. Az első, Kezdje lassan a napot. A munkafüzetünk 5. oldalán írjuk is be ezt. Kezdje lassan a napot. Szeretném megkérdezni önöktől, hogy mikor kezdik a napot. Kinek mikor kezdődik a nap? Igen? 6 órakor. Van akinek 4:30. Igen, most egy érdekes gondolatot fogok idézni. A Biblia azt mondja, hogy a napunk nem reggel kezdődik, hanem amilyen az esti pihenésünk, olyan a következő napunk. Nézzük meg, hogy hol találjuk ezt. Rögtön a Biblia legelején, a Teremtés könyve 1. lapján olvassuk, hogy Isten, amikor megteremtette a világot, lőn este és lőn reggel. Így indult az első nap. Rápihent a munkára. Pedig hát ő példát mutatott ebben nekünk. Amilyen a mi esti pihenésünk, olyan lesz a következő napunk. Hogyha nyugodtan tudunk aludni és pihenni, a következő napunkat is, ami előttünk áll, jobban veszük az akadályokat. Ha nyugtalan az alvásunk, nyugtalan a pihenésünk, a következő napunk is terheltebb lesz, nehezebben indul. Ismerős, igaz? Léphetünk is oda, tehát kezdjük a napot egy nyugodt éjszakai pihenéssel. Feküdjünk le korán, és keljünk fel korán. Együnk egy jó kiadós reggelit, esetleg olvassunk újságot, vagy hallgassuk meg a híreket, és korán induljunk munkába, hogy elkerüljük a forgalmi dugókat, amik feszültséget és idegességet okoznak, hogy vajon időbe odaérek-e. A második tipp, a második tanács, tanuljunk meg bánni a főnökünkkel. Mit jelent ez? Tegyünk valamit azért, hogy kinyíljanak közöttünk a kommunikációs csatornák. Tartózkodjunk a vitáktól és a nyílt támadásoktól. Mert ha én megkritizálom őt, hogyha belekötök, akkor természetes, hogy ő is vissza fog támadni. Részesítsük a főnökünket, ahogyan már az előbb is idéztem, pozitív visszajelzésekben. Ez nem azt jelenti, hogy behízelgünk, hanem azt jelenti, hogy ő is ember, neki is szüksége van néha pozitív visszajelzésre. És ha a főnöke véleményt kér öntől, akkor ne bombázza őt egyszerre tucatnyi reklamációval, inkább osszuk be azt több napra. Ne egyszerre mondjuk el minden problémánkat, amit vele kapcsolatban összegyűjtöttünk az évek alatt. A harmadik tipp, csökkentse a túlórák számát. Ez nagyon igaz, hogy minél többet dolgozunk, annál kevesebbet fogunk végezni. Annál gyorsabban kiégünk, és a munkánk is annál gyengébb minőségű lesz. Ezzel szemben, hogyha szánunk időt a pihenésre is, és nem visszük haza rendszeresen a munkát, akkor sokkal eredményesebben tudjuk elvégezni a munkánkat. Tehát fontos az, hogy bizonyos időre tegyük szabaddá magunkat a munkánktól. Ehhez is van egyébként a Bibliában tanács, hogy az Isten 6 nap teremtette a földet, és a 7. pihenéssel töltötte. Miért is tette ezt? Ebben is példát mutatott számunkra, hogy egy héten egy nap legyen olyan, ami teljes nyugalmat jelent. Amikor a szervezetünk, testünk felüdül, amikor az idegrendszerünk megnyugszik, szükséges egy egész nap nyugalom. Amikor a családdal kimegyünk a természetbe, hogy beszélgettünk, hogy a bükkbe egyet sétálni, kirándulni, vagy megtenni azt, hogy egy kicsit elmegyünk játszótérre, kicsit foglalkozni a szeretteinkkel, és akkor hatékonyabb lesz a munkánk is. Míg hogyha egy héten 7 nap dolgozunk, egyre inkább kimerülünk, és egyre gyengül a munkánk minősége is. Tehát csökkentsük a túlórák számát, szánjunk időt a családra, legyen egy teljes nyugalom napunk, amiben megnyugodhatunk, pihenhetünk, ellazulhatunk. És bizony nem akkorra kell tenni a nagy mosásokat, a nagy takarításokat a háziasszonyoknak sem, hanem legyen az még attól is mentes nap. Szánjunk időt a pihenésre. A 4. tipp, váltson öltözéket munka után. Mit jelent ez? Nem csak azt, hogy ha hazamegyünk, akkor melegítőbe öltözünk, hogy ne koszoljuk össze a munkahelyi ruhánkat, hanem azt is, amiről már a legelső előadáson beszéltünk, hogy legyünk kiegyensúlyozottak. ahogy beszéltünk róla, hogy hogyan mondjunk nemet a stresszre, az E volt az egyensúly. Találjuk meg az egyensúlyt, vagyis hogyha a munkánk fizikailag terhel le, tehát olyan feladatot végzünk, akkor amikor hazamegyünk, ne kezdjünk el otthon ismét fizikai munkát végezni, hanem ha lehet, akkor valami szellemi tevékenységgel pihenjünk. Olvassunk, akár lehet olyankor tévét is nézni, vagy keresni olyan elfoglaltságot, ami szellemileg foglal le. Ha pedig valaki olyan munkahelyen dolgozik, ahol folyamatos szellemi leterhelésben van része, akkor amikor hazamegy, akkor kertet ásson, vagy gyomláljon, vagy végezzen olyan tevékenységet, ami inkább fizikailag terheli meg. Legyen változatos, ne ugyanazt végezzük. Ha valaki olyan munkát végez, hogy lelki gondozó, és másoknak a terheit, lelki terheit hordozza, akkor otthon ne ezzel folytassa. Hanem ha lehet, akkor váltson öltözéket, és végezzen otthon olyan munkát, ami kikapcsolja őt, ami ellazítja, mondjuk, vagy hallgasson meg egy zenét, vagy egy kicsit sportoljon otthon. Tehát ne hagyjuk, hogy az életünk kiegyensúlyozatlanná váljon, csupán azért, mert csak egy bizonyos dolgot teszünk egész nap. Tegye teljessé a napjait azzal, hogy munka után öltözéket vált. Következő. Gyakoroljuk a lazítást. Legyen minden nap egy meghatározott idő, amit csak a lazításra, a kikapcsolódásra fordítunk. Ez lehet egy elmélkedés, egy pihentető olvasás, vagy egy kis sportolás, vagy meghallgatni egy kedves zenét, amit szeretünk. Ezek nagyon jó stresszoldók, és hát aki gyakorolja, az el tudja mondani, hogy igaz, hogy az imádság, a bibliaolvasás is segít abban, hogy lazítsunk, ellazítsunk, pihenjünk. A következő, a hatodik, ja igen, még itt egy idézet. Jézusról olvassuk, hogy ő is nagyon nagy munkát végzett, lelki munkát végzett, de még neki is szüksége volt pihenésre. Ezt olvassuk a Bibliában, Márk evangéliumában. Jézus azt mondta, jertek el csupán ti magatok, mármint a 12 tanítvány, valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan voltak a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. Ki gondolná, hogy még Jézusnak is szüksége volt pihenésre? És ezt olvassuk, hogy igen, neki is szüksége volt, ahogyan nekünk is. A hatodik, segítsünk másoknak is védekezni. Mit jelent ez? Az itt tanultakat vigyük el a munkahelyünkre, beszéljük meg a munkatársainkkal, akár a főnökünknek is megmutathatjuk ezt a kis munkafüzetet, amit kitöltöttünk. Segítsünk azoknak, akikkel egy házban lakunk, vagy akik a szomszédaink, vagy a baráti körünkben, akikkel beszélgetünk arról, hogy ők maguk is a munkahelyi kiégést hogy élik meg. Hiszen a leghatásosabb tanulás az, amit sokan pedagógusok megerősíthetnek, hogyha másokat tanítunk. A tanulstratégiák jobban rögzülnek, ha azokat megosztjuk másokkal. Úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy az itt tanultakat adja tovább. A hetedik tipp, építse be életében a New Start 8 alapelvét, itt el lett rontva, elnézést. Ez az egészséges élet 8 alapelve, nézzük meg, hogy melyek ezek. Ez az egészséges táplálékbevitel a szervezetünkbe, a testgyakorlás, a sportolás, a víz külső és belső használata, a napfény, ami a depresszió ellenszere is, rendkívül jól megnyugtat, ugyanakkor a D-vitaminon keresztül a csontjaink megerősítője. A mértékletesség mindenben, a pihenésben is, a napfény élvezetében is, a testgyakorlásban is, megtalálni mindezekben a mértékletességet, hogy túlzásba ne vigyük. Egyiket sem, de ugyanakkor meglegyen az egyensúly. A friss levegőn való séta, kirándulás, a lelki nyugalom megtalálása és az Istenbe vetett bizalom, ez az a 8 alapelv, ami segít abban, hogy egészségesebben éljünk. És egy picikét szólnék itt a testmozgás áldásairól, és még egyszer fölemelem és ajánlom a Mozogjunk okosan című könyvet, tényleg nagyon hasznos segítség lehet ebben. Mit jelent a testmozgás a szervezet számára? Megnövekedett tudati éberséget ad. Csökken pulzusszámot. Alacsonyabb lesz a vérnyomása, aki rendszeresen mozog. Megnövekedik az ellenálló képesség a betegségekkel szemben. Jobb lesz az emésztés, jobb lesz a vérkeringés, és mélyebb alvást biztosít. Sokszor mondom én is, amikor erre sor kerül, de hát mikor? Tehát nincsen időm az egész nap, egy rohanás. De mégis igaz az, hogy ha elkezdem, akkor menni fog. Volt már idő, amikor tényleg jól ment, hogy rendszeresen mozogjunk. Nem feltétlen azt jelenti, hogy több kilométert fussunk le, hanem jelentheti azt is, hogy egy nagyot sétáljunk. És nem azt jelenti, hogy kimerülésig mozogjunk, de mégis addig, hogy felfrissüljünk általa. És ezt itt a hegyek lábánál meg lehet tenni, itt olyan jó a levegő, érdemes nagyokat sétálni, kirándulni, akár tényleg heti egy nyugalomnapot erre fordítani, hogy akkor a szabadban töltjük, és egy nagyot kirándulunk, vagy mozgunk a családdal, vagy baráti körrel. Most egy kedves kis film következik a munkahelyi tornáról. Nem kell eddig a szintig eljutni, de ez nagyon jó volt, igen. Nem tudom kihagyni, hallottam nemrég egy aranyos viccet, bocsánat, hogy elmondom. Úgy hangzott, hogy hát valaki hallott így az előadás során arról, hogy az egészséges életmód és a mozgás milyen fontos, és utána beszámolt róla az előadónak, hogy az én nagyapám 85 éves, és minden reggel elmegy és lefut 5 kilométert. Hú, ez igen nagy dolog, megdicsérte az előadó. És mit csinál délután? Az utolsó kilométereket futja. Jó. A nyolcadik tipp. Becsülje, nem rossz, igen. Becsülje fel őszintén az értékeit. Soha ne merüljön annyira bele az életben maradásba, hogy közben elfelejtsen élni. És ezt a munkafüzetünkbe is beírhatjuk, hogy nagyon fontos, hogy soha ne merüljünk bele annyira az életben maradásba, hogy elfelejtsünk élni. Mi az igazán fontos az életben? A legnagyobb stratégiai a munkahelyi stresszel szemben, hogyha erre a kérdésre tudjuk a választ, és a cselekedeteinket e szerint az értékrend szerint csoportosítjuk. Mik az értékek az életben? A munkáért élek, a munkámért élek? Vajon mi az, ami a legfontosabb? Egy bibliai idézet úgy hangzik, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt val? Mit használ, ha mindent megnyerek is, de a lelkemben kárt vallok? Pál apostol pedig ezt mondta, de amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusnak, kárnak és szemétnek ítéltem. Az élete változott meg, amikor egy fordulat, pálfordulás következett az életében, és rájött, hogy mi az igazán értékes. Egy nagyon hajtós ember volt, aki igyekezett teljesíteni, bizonyítani a főnökeinek. És aztán, amikor párfordulás következett az életében, rájött arra, hogy az igazi élet értelme nem azt jelenti, hogy megfelelni a főnököknek, megfelelni azoknak, akik feletteseim, hanem megtalálni a lelki nyugalmat, a belső békességet, amit ő Krisztusban talált meg. Még itt egy pici gondolatot idéznék, hiszen mindannyian átéljük azt, amikor a munkahelyen megkritizálnak bennünket, hajlamosak vagyunk leírni magunkat, értéktelennek érezni magunkat. Ehhez a nyolcadik ponthoz szeretném elmondani, hogy van, amikor a főnök kritikája olyan földbe döngölő, hogy azonosulunk a hibánkkal. Amikor azt mondja, hogy maga ilyen, maga egy lusta ember, egy tehetségtelen, egy ügyetlen, egy senki. És ilyenkor nagyon fontos az, hogy felvértezzük magunkat, ezek ellen, a kemény kritikák ellen. És ebben segít, hogyha az önbecsülésünk, az önértékelésünk a helyén van. Mit jelent ez? Házi feladatot adnék. arra kérném most önöket, hogy egy hét múlva találkozunk, és addigra írják föl, mik az önök értékei. Ezt szeretném, hogyha egy szép nagy A4-es oldal lenne mindenki kezében. Mik azok, amik az értékei? Mi az, amiben ön becsületes, tisztességes, őszinte, megbízható, gyors? Tehát mindazt, ami értéke. Második házi feladat. Ha van barátja vagy férje, kérdezze meg, mit értékel önben? Milyen értékeket talál önben? Ha másoktól hallunk vissza értékelő szavakat, még jobban megerősít az önértékelésünkben. És talán a párunkat is, vagy a munkatársunkat, vagy a barátunkat is, hogy elgondolkozom, milyen értékeket talál bennünk. És idéznék egy kedves gondolatot Marianne Williamson filozófus nőtől. Én nagyon szeretem, és ezt szívesen osztom meg minden helyen, ahol járok. Ezt mondta ez a filozófus nő, ami szerintem igazán meglepő fordulattal indul. Legmélyebb félelmünk nem az, hogy alkalmatlannak bizonyulunk. Legmélyebb félelmünk, hogy erőnk mértéktelenül hatalmas. Fényes oldalunk rémít meg minket, nem az árnyékos. Azt kérdezzük magunktól. Ki vagyok én, hogy ilyen ragyogó, elképesztő, tehetséges és csodás legyek? Tényleg ki vagy te, hogy ne légy az, ami vagy? Isten gyermeke vagy. Ha kispályán játszol, az nem használ a világnak. Nincs semmi megvilágosító abban, ha összehúzódsz, hogy mások ne érezzék maguk bizonytalanul a közeledben. Mindnyájan ragyogásra teremtettünk, mint a gyermekek. Arra születtünk, hogy Isten dicsőségét hirdessük, amely bennünk lakozik. Azzal, hogy fényünket engedjük felragyogni, tudattalanul engedélyt adunk másoknak is, hogy ugyanúgy cselekedjenek. Ahogy megszabadulunk félelmeinktől, jelenlétünkkel felszabadítunk másokat is. Meglepő gondolatmenet, ugye? Mert sokszor leértékeljük, leírjuk magunkat, meg úgy gondoljuk, hogy hát ebben sem, meg abban sem vagyunk tehetségesek. Mégis arra bátorít bennünket, fedezzük fel az értékeinket, és éljünk azokkal. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Legközelebb az utolsó előadásunkban még mélyebben foglalkozunk az önértékelés, önbecsülés kérdésével, kérdéskörével, hiszen arról szólunk majd, hogy azzá válunk vajon, amit hiszünk. Az optimizmus, pesszimizmus kérdéskörét járjuk körül, a legbelsőbb, legmélyebb területére jutunk el a stressz kérdéskörének. Még egyszer köszönöm a figyelmet, és Gyuri most jön elő, és elmondja, hogy miben gondolkodik, hogy hogyan folytatódjon a stressz szeminárium, hogyha a következő alkalom után lezárul.
Köszönöm, a stressz sorozatunkból még egy részt meghallhatunk, majd egy-két múlva. Akkor tartunk 3-2 szünetet, és utána egy kicsit más jellegű a sorozatra hívnánk önöket, egy önismereti jellegű sorozatra, ami azért nem áll messze mindattól, ami jellemzők részben elhúzott, egy részét elmélyíteni. Ilyen témákra terveznénk, hogy az önismeret és a helyes önértékelés kihatásai az életünkre és az egészségünkre. A lelkiismeret szeretett önzéseink meghozatalában, hol a határ az önvád és a bűnbánat között, különböző emberi vélekedések az élet céljából, ilyen jellegű kérdéseket fogunk felvetni 5 részben. És azt szeretném még mondani, hogy ennek a folytatásnak a meghívóit azt egy hét múlva oda tudjuk.